Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyámtól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetében, a 8. verstől a 18. a következő. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá: állj a lábadra egyenesen! Ekkor a talpra ugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltoztak: az istenek jöttek le hozzám emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni neki. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak: emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon. Bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket. Bőven adott nektek eledel és szívbéli örömöt. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Amen. Keresztény gyülekezetes testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban hát nem akármi, ami történik Lisztrában, nem várt fordulatot vesznek az események, mert hát arra aztán Barnabás és Pál apostol abszolút nem számítanak, hogy ahogyan azt már tették, ez ugyan még az első missziói útja Pálnak, de hogy megérkeznek, ugye a hagyományos módon végzik a liturgiát, hogy így mondjam, egy újabb városba, megkeresik azt a helyet, ahol az embereket el lehet érni, és akkor elkezdenek bizonyságot tenni Jézusról. Ugye az első esemény, amiről már délelőtt is hallottuk Isten igéjét, hogy ez a születésétől fogva sánta ember meggyógyul, egy csoda történik, de ami ezután történik, az egyszerűen hihetetlen, és kicsit humoros is az esemény azért, mert Pál meg Barnabás nem értik, hogy most itt mi is van, csak egyszerűen ugyanis likaóniai nyelven beszélnek ott, nem tudjuk, hogy milyen nyelv lehetett, tehát feltetőleg is mutatja a két apostol rövid ideig tartó bizonytalanság, és tényleg nem tudják, hogy mi van, csak azt látják, hogy a Zeus templomából előjön a pap, és bikákat terel oda hozzájuk, aztán meg koszorúkat hoznak, és akkor esik le nekik a tantusz, hogy hát ezek azt hiszik, hogy mi most istenek vagyunk. Tehát amikor az embert istennek nézik, az emberek. Ugye annyit kell tudnunk azért a háttérről, ugye két Isten neveztetik meg, két görög Isten itt a igében. Zeus, aki a görög Isten világban a fő Isten volt, mert a görögök a maguk ember alkotta isteneit is valamiféle emberi hierarchia szerint gondolták el. Tehát ha az emberek világában kell, hogy legyen egy főnök, akkor az Istenek világában is volt egy főnök, ő volt Zeus. Aki ugye annyira főnök volt, hogy azért úgy nem ereszkedett le mindig az emberekhez, ezért volt egy segédje, egy fullajtárja, ő volt Hermész, vagy a görögök nevezték a római mitológiában, aztán ő Jupiter, illetve Merkur néven jelennek meg. De hát ezek kitalált istenek, és ugye aki kicsit is még emlékszik, az iskolában tanultakra tudja, hogy a görög és a római istenvilág számtalan istenről tudott, és mindenféle tulajdonságnak, és na, szóval egy csomó Isten kitaláltak, és az ő istenei emberi módon éltek, ahogy ők elgondolták, veszekedtek egymással, csalták egymást, és így tovább. Na most lényeg az, hogy Pált és Barnabás ennek a két istennek nézik ebbe a városba. Miért? Mert történt egy csoda. Egy gyermekkorától fogva, vagy születésétől fogva béna ember most jár. Itt is úgy indul minden, ahogy mindig is kellene, hogy induljon, Isten igéjét hirdeti Pál apostol. És ugyanaz történik, ami azóta is tipikusan történik. Vannak, akik figyelnek, vannak, akik meg nem figyelnek. Aki figyel, az ez a sánta ember. Persze, hogy figyel, mert micsoda sanyarú sorsa lehetett. Gondolják el csak, hogy ez így született. Mikor megszületett, talán még örültek a szülei, mint minden babának. Látták, hogy olyan egy kicsit valami van a lábával, de majd elmúlik, ugye mindig azt szoktuk, hogy majd elmúlik. Aztán, mikor a gyerekek elkezdenek tipegni, akkor kezdtek rájönni, hogy hát az ő gyerekük nem tipeg, valami nem működik a lábában, és hát akkor az orvostudomány még messze volt attól, hogy ilyen esetekben segítsen. Na most itt azért nem csak az a probléma, hogy egy nyomorék ember van előttünk, hanem aki akkor, abban a korban így született, az gyakorlatilag halálra volt ítélve, vagy mindenféleképpen egy nyomorult életre volt ítélve. Mert nem tudta magát ellátni, mert nem tudott magának rendes munkát, ilyen lábakkal, ilyen módon. Arra kényszerült, hogy amíg élni fog, mások kegyéből érjen, vagyis forduljon. Kint ült valahol az utcán, előtte egy edény, amiket dobtak, vagy nem dobtak pénzt. Rettenetes sors, ezt gondoljuk csak bele. Akkor ugye nem volt még társadalombiztosítás, és nem volt semmi szociális háló, ami ilyen esetekben segítette volna a szerencsétlent. Úgyhogy ez az ember, amíg élt, ameddig húzta, addig élt, aztán ha az élete végét ért, még talán föl is sohajtottak a rokonok, meg a nap végre befejezte, nem látjuk tovább, hogy szenved. Persze, hogy figyelt ez az ember, hiszen amit hallott Pál szájából, az ő számára rendkívül fontos volt, életbe vágóan fontos volt. És ezt veszi észre Pál benne, amikor ugye úgy látja, mint hogy hisz, és ezért látva a hitét, hogy ez Jézus gyógyításainál is mindig így van, látva a hitét, megsejtve, megérezve, mondja neki, hogy állj a lábadra egyenesen, és az fölugrik és jár. Isten igéjével kezdődik tehát itt is minden. A sokaságban vannak, akik figyelnek, köztük ez a sánta, meg is gyógyul. Vannak, akik meg nem figyelnek, és ahogy minden sokaságban mindig akad néhány buta bekiabálás, egy ilyen buta bekiabálásnak vagyunk a szemtanúi, amikor valaki azt mondja, hogy Istenek jöttek le hozzánk emberi alakban, mondja valami okos tojásot a sokaságba, és az ilyesmi, ugye lehet hergelni a sokaságot, valaki bekiabál valamit, és akkor innentől kezdve, mivel ilyet nem értek át a saját isteneikkel, mivel nekik élettelen isteneleik voltak, hát persze, hogy azt hiszik, hogy na itt van Zeus meg Hermész emberi alakban. Muszáj volt ezt egy kicsit elmagyarázni, hogy azért átéljük a helyzetet most Pál és Barnabás szemszögéből is. Amikor az ember megy és fölkészül és hirdeti és bizonyságot tesz és elmondja, ami a szívén van és amit átélt, és akkor egészen valami babasság sűl ki belőle. Egyszer én is átéltem, hogy még a lelkészi szolgálatom hajnalán, hogy család látogatásnál úgy fogadott a házigazda, hogy rám nézett és áhította, amikor belépett a lelkész úr, mintha maga az Úr Jézus jött volna be az otthonunkba. Hát én ettől nem lettem büszke, és nem győztem mondani, hogy hát én meg az Úr Jézus, én örülök, hogyha ő a szívemben ott van, de én nem az Úr Jézus vagyok. Na de hát értse meg, mert mi így szeretjük, ugye két parókus lelkész, ami magát választottuk, mondtál, hát ennek sem nagyon örültem, aztán talán sikerült őket megnyugtatni, hogy ne az ember, hanem aki elhívta, aki fölhatalmazta, őt lássák. És ez a történet, és ahogyan aztán Pál apostol, ez is érdekes, még bocsánat, ez is egy poén, hogy nem Pált nézik a főnöknek, hanem, illetve nem Zeusnak, tehát fölcserélik valahol a szerepeket, mert Hermész a szóvivő, az Istenek szóvivője, és azt hiszik, hogy az Pál, tehát itt valahol nem a főistennek nézik Pál apostol, de ezen is túl vagyunk nyilvánvalóan, és igazából ahogyan teljesen érthető, egyszerű szavakkal próbálja meggyőzni Pál apostol őket, hogy na de hát ne a, mi az élő Istent képviseljük, aki, és elmondja, hogy egyszerű szavak, aki esőt adott, megáldotta a földjeiteket, aki, és akkor ezt mindenki ugye érthette nyilvánvalóan, így próbálja meggyőzni őket, mert olyan dolgokba kapaszkodnak ezek az emberek, amelyek élettelen dolgok, és arról akarja meggyőzni, hogy mi viszont az élő Isten képviseljük itt nektek. Azért jöttünk, hogy elmondjuk, hogy ne az élettelen magatok vagy őseitek által kreált, kitalált istenekbe bízzatok, akik élettelenek, nem hallják meg a kéréseiteket, nem tudják, nem tudnak adni nektek semmit, de a mi Istenünk, aki ugyan nem látható, de annál erősebb és annál hatalmasabb, és ő az, aki gondoskodott rólatok, ő az, aki a tenyerén gondoz titeket, ő az, aki mindent megadott már nektek, anélkül tudtatok volna. És éppen ez az indít minket arra, hogy elgondolkodjunk mi is azon, hogy hányszor ragaszkodunk mi is magunk által kitalált dolgokhoz, mire gondolok. Eszembe jut az a hittanos gyerek, aki hittanórának szorongat egy nyuszit a kezébe, és akkor kérdezem tőle, hogy hát mit, miért van az a nyuszi nálad? Azt mondja, matekból felelni fogok, és ez a kabala nyuszim, mondja a hittanos gyerek, hogy sikerüljön a felelete. Olyan család gyermeke, aki nyilván evangélikus, hiszen küldték a hittanórára a gyereket, és mégis otthon nem szólt neki senki, hogy hát ne a kabala nyuszitól várja már a segítséget. Apróságnak tűnik, de több, mint jelzésérték. Vagy hányszor élem meg azt is, hogy templomba járó, netán bibliaórás, valaki mondja, lekopogom. És még mondja is, hogy bal kézzel, vagy mit tudom én, hogy kell, nem akarok tanácsokat adni ebben. Legjobban egyszer akkor ijedtem meg, amikor ugyancsak egy evangélikus idős asszony, mikor a első szülött gyermekem Sára lányom megszületett, és még kisbaba volt, és jött, pamodát hozott ez a pomatál tótul, és úgy kaptuk ki a kezéből, ki akarta nyalni a Sára lányom szemét. És nem értettük, hogy mit akar, és mondta, hogy hát, hogy a rontás ne legyen rajta, és egészséges legyen. Nem engedtük, nem folytatom, nem adok ötleteket, tehát ebben nekem ez a probléma, hogy amikor nekünk az élő, igaz és hatalmas Istenünk van, akkor ilyenekbe bízunk, hogy most lekopogom, és akkor az úgy lesz, vagy a nyuszi fülét fogdosom, és akkor majd ezek élettelen, sőt, sötét dolgok, nem akarok tovább ezekről beszélni, de el kell gondolkodnunk azon, hogy a mi életünkben is vannak olyan dolgok, amelyek ahelyett, hogy az élő Istenhez kötnének minket, éppen az ellenkezőjét bizonyítják. És a döbbenet mindig az, amikor magukat evangélikusnak, templomba járónak ismerő, tudó emberek ragaszkodnak ilyen dolgokhoz. És vége hossza nem lehet, hogy mennyi minden ilyen fölösleges dologban bízunk, ami több mint butaság, és több mint egyszerűen babonaság. Mert itt igazából arról van szó, hogy itt a kezünkben az élő Isten, de mi nem benne bízunk, hanem valamiben, aminek tudom fogni a fülét, vagy amivel lekopog valami cselekedett mozdulatsor, amit én magam elvégezhetek, és akkor utána megnyugszom, hogy én csináltam valamit. Mert valahol mindig az az alapvető probléma, hogy az ember valamit tapasztalni, átélni, adni, tenni akar. És az nem elégíti ki, hogy Van egy láthatatlan Istenünk, akire rábízik magunkat. Úgy érzem, hogy nekem most muszáj valamit csinálni és tenni. Azt mondja Pál apostol, és ugye a váró Isten tiszteletnek ez a mottója, hogy térjetek meg. Térjetek meg az élő Istenhez. A megtérés, sokat beszéltünk már róla, én is most csak néhány olyan dologra hívom fel a figyelmet, nekünk is nagyon fontos. Ne higgyük azt, hogy csak a kocsmából négy kézláb hadatán törvónak van szüksége megtérésre. Aztán azért azt is látnunk kell, hogy biztos nagy túlzással, de azért van benne igazság, minden nagy dolog ezzel kezdődik. Luther Márton kiszögezte, tudjuk mit. Az első így hangzik, hogy az Isten azt akarja, hogy az emberek egész élete megtérés legyen. Talán nem túlzás, azt mondjuk, hogy ezzel indult a reformáció. Persze tudjuk, hogy a történelmi körülmények mások voltak, tudjuk, hogy teológiai nézeteik fejtettek ki egy konkrét problémával a bűnbocsánat árusításával kapcsolatban, de ezzel kezdődött. Az első mondat talán. Ezzel kezdte Jézus is. És hányszor indultak így a megújulások az egyházban? Mert nekünk is számot kell adnunk vissza, számot kell adnunk, hogy mi az, ami elvont minket az élő Istentől. Mert ez a gondja, baja mindennek, hogy van egy élő Istenünk, akit ismerünk is, akit átéltünk Jézus Krisztusban, ismerjük az ő szeretetét, tudjuk milyen a bűnbocsánat, átélhettük, és mégis visszatérünk olyan dolgokhoz, amelyek élettelenek, fölöslegesek. A legnagyobb probléma mindig az, hogy nem a Bibliában, nem a Bibliából akarjuk megismerni Istent. Elég régóta vagyok már lelkész ahhoz, hogy ebben mindig szomorkodom, hogy mi, akik azt mondjuk, hogy az ige egyháza vagyok, nem ismerik az evangélikusok a Bibliát, nem is forgatják sokszor. Aztán kritizáljuk mondjuk a Jehova tanúit, hogy persze azok a vonaton jöttem az a Pestről, és hogy idézte nekem a Bibliát, és hát persze én nem tudtam rá válaszolni. Miért? Mert néha megszégyenítenek minket. Azt mondjuk, hogy az ige egyháza vagyunk. Tessék megnézni, a Luther szobrok a világon majdnem mindenhol Bibliával a kezében ábrázolják Luther. Történetét, okát is tudjuk, hiszen ugye lefordította elő az új szövetséget, majd a teljes szentírást, és ezzel irodalmi nyelvet is adott a német népnek a sok-sok társzólás között. De azért azt is látnunk kell, hogy a kezünkbe adta, hogy olvassa. És mi mennyi Bibliát osztunk ki az embereknek? Kérdezem, hogy ismerjük-e a Bibliát. Valahol az európai kereszténységünknek és a magyar is ideérthetjük, ez az egyik legnagyobb mondja, hogy gyengék vagyunk kereszténységünkben, mert pont azt a könyvet nem ismerjük, amiből az élő Istent lehet megismerni. Svájcban történt, hogy egy Biblia kereskedő föladott egy hirdetést az egyik újságban, hogy ha valahol vannak elfekvő bibliák, szívesen átveszi, megvásárolja őket, hogy olyanokhoz jussanak el, akik azt olvassák, és nem sok jelentkezés érkezett, egy azonban érdekes volt, egy vendéglős egy faluból írt neki, hogy uram, keressen meg, van 76 bibliám, odaadom magának ingyen. Elment a faluba, bement a vendéglőbe, és tényleg ott az egyik szobába, a sarokban volt 76 biblia. Fölveszi az elsőt, ami az érdekes volt, hogy ez a, nem tudom minek hívják, könyvkötőt, akarom tudják, ez a papír ki volt, ez a lap, ez az első, amin nincsen szöveg. Minden bibliából ki volt tépve. És akkor kérdezi, hogy hát ez hogy van, mi volt itt, hogy ez ki van tépve. Ja, azt mondja, hát egyszerű a történet, mondja a vendéglő, és ott van szemben a templom, tudja, a papunk mindig ad az ifjú párnak egy bibliát. Arra az első fehér lapra beírja, hogy Jancsinak és Juliskának esküvője, alkalmából, stb. Utána át szoktak jönni hozzám, itt van a lapodalom az éttermembe, mikor vége a lapodalomnak, azt a lapot kitépik, amin a nevük van, a bibliát meg itt hagyják neki. Nevetünk, de ez valahol tipikus. Tipikus, és ez ami nagy, nagy gondunk. Délelőtt én, illetve a déli órában abban a csoportban voltam, ahol a keresztény üldözésről volt szó, és megerősödtem abban a véleményemben, hogy az európai kereszténység és benne a miénk is nagyon gyenge állapotban van. Egyszerűen ez olyan, mint amikor a téli influenza járvány, ugye kiket támad meg elsősorban, mindig az orvosok elmondják, az idős embereket, akiknek már az immunrendszerük ugye nem az igazi, a gyerekeket is könnyen támadja meg, meg akik esetleg valamilyen krónikus betegséget hordoznak magukba. Valahogy ilyen állapotban van a mi kereszténységünk is. Ezért én útravalóul így a misszióinak végén csak egyet kérek, nézzünk a tükörbe, és Isten igényének a fényében erősítsük magunkat. Ne butaságban, ne badarságban bízunk, ne olyan dolgokban, amelyek fölöslegesek és csak divatosak, és fölülünk a hóbortnak, és nem tudom én minek. A Jelenések könyve elején az Úr Jézusnak van 7 levele, engem azok a levelek mindig sokkolnak, mert 7 gyülekezetnek írta őket, és mindig az sokkol engem, hogy fölhívja a figyelmüket fontos dolgokra, de úgy tudom, hogy ezek a gyülekezetek ma már nem léteznek. Lehet, hogy valami van a helyükön. Az egyik ilyen gyülekezet Izmir, ókorban Szmírna volt a neve, egy török nagyváros, úgy tudom, hogy talán van egy baptista gyülekezet, de ezek már a megszűnt gyülekezetek. És ilyen dolgokat rófölnek, itt csak 2 akarok mondani. Efezusiaknak például azt, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Megvan-e benned még az első szeretet? Tudjuk az, amikor átéltem a találkozást a mindenható Istennel, az a boldog lelkesültség, ami úgy elindította az Istennel való közös úton, mert ez is valóban elfogyhat kívülhet, de még jobban fájó, amit a laodiceaiaknak ír az Úr Jézus, langyos vagy, se hideg, se forró, kitöplek a számból, még az ítélő mondat is elhangzik. Langyos keresztjének is vagyunk, se ilyen, se olyan. Kicsit ide is, kicsit amoda is, kicsit az Úristennek is, kicsit a világnak is. Mennyi dolgot beengedünk az életünkben, szexuális téren, anyagi téren, ami már szinte elfogadott lett a fiatalok összebútorozása, és egyebek, és hívő szülők és nagyszülők szemet hunynak, mert én nem akarok balhézni a gyerekeimmel, meg mindenki valóban ezt csinál. Nem akarom sorolni, de mennyi ilyen dolog van, amitől felpuhult és tartását veszítette a mi kereszténységünk. És ezért vagyunk gyengék. A feleségem a vasárnap a húslevest langyosan teszi elém, szóvá teszem. Mert a húsleves az úgy jó, az ember hörpölheti a panából, és annak forrónak kell lenni, de talán sokan vagyunk ezzel így. A kereszténység is akkor az igazi, ha lángol, lobog, és ha bennünk van az, amire elhívott minket a mindenható Isten. Befejezésül én azt kívánom mindannyiunknak, hogy a reformáció ma ne csak emléktáblák leleplezése legyen, ne csak ünnepi előadások és koncertek megtartása legyen, hanem térjünk vissza a tiszta forráshoz, a tiszta forrás az Isten igéjéhez. Mi az ige egyházának a tagjai, merítsünk erőt a tiszta forrásból, a mindenható Istentől, ne butaságunkból, ne olyan dolgokból, amit mindenki mond, és szimpatikus, és ki tudja, hanem térjünk vissza ahhoz a mindenható Istenhez, aki elhívott minket, aki Jézus Krisztusban az életét adta értünk, aki egyedül megváltunk. Csak ott és csak nála lehetünk újra erősek, csak ott és csak a tőle kapott erőtől tudunk ellenállni a kor kihívásainak, a kísértéseknek. Isten segítse mindannyiunkat, akik ma együtt voltunk, de gyülekezeteinket, egyházainkat ebben, hogy vissza a tiszta forráshoz, Isten igéjéhez, mert az Isten igéje élet, Isten igéje mindannyiunknak az erő, a vigasztalás. Senki nem adhatja nekünk azt, amit megtalálhatunk a mindenható Isten szavában, a Szentírásban. Olvassuk, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük azt a sok minden érdekeset, amit és izgalmasat, amit hallhattunk, átélhettünk, de mi mindenek előtt köszönjük, ha megérintettél minket, ha mondtál valamit, ha szóltál, ha kezdtél velünk valamit, ha meghallgattál, de köszönjük a másik embert is, akivel talán tavaly ilyenkor találkoztam, és olyan jó volt újra megfogni a kezét és a szemébe nézni. De köszönöm azt, akivel talán most először találkoztam, és most már tudom, hogy kire gondolhatok majd ott az ország túlsó végén. Légy áldott, Urunk, és segíts nekünk, hogy a lényeget találjuk meg, és emelj föl minket ebből az ernyett és langyos állapotunkból. Erősíts meg szereteteddel, szent lelked tüzét gyújtsd lángra közöttünk, Urunk, hogy lobogjon az a tűz bennünk, gyújtani tudjon másokat is, hogy így tegyük vonzóvá gyülekezeteinket, egyházunkat, a keresőknek, nem máshol, ne butaságoknál, ne zavaros pocsolyákban keressék a szomjuk oltását, hanem a tiszta forrásnál te nálad, a te ígédből, Urunk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.